Kontűr. Művészeti magazin.
Ferenc Zsolt nevében is szeretettel köszöntök mindenkit, Gergely Zsuzsa vagyok. Belépünk a Kolozsvári Művészeti Múzeum 5 emeleti termét betöltő Koloratúra című kiállításra, és már is szembe jön a gyermekkorunk. A mesék, a versek, a kedves történetek, amelyeket kisgyerekként vagy kisgyerekek szüleiként olvastunk és szeretgettünk. A Napsugár és a Szivárvány című gyermekirodalmi lapok illusztrátorai állították ki munkáikat, és a színek és játékos formák a nagyon eltérő technikával készült, de ugyanazt a célt szolgáló, vagyis a szép érzéket és fantáziát fejlesztő alkotások könnyen beszippantják az embert. Baksára kislányainak haja mindig ég felé kunkorodik, mint egy huncut mosoly. Csillag István napocskája óriási sajtgömböc, amelybe szívesen beleharapnánk. Darvai Tünde királylánya és királyfia két kék színben játszó méltóságos, mégis szinte lebegő alak. Deák Katalin rajzait látva eszünkbe jut a közmondás, miszerint a türelem rózsát terem. Gondosan körbevágott alakjai, több rétegű kollázsai a részletek iránti óriási szeretetről árulkodnak. Fazakas Csilla anya-gyermek papagáj hármasa a boldogság színeibe öltözött. Fazakas Ildikónál érezni a rózsaillatot, Forró Ágnes télbe öltözött madarait pedig szívesen elkísérnénk egy etetőhöz. Guba Kerekes Zsuzsa olyan kutyát festett, akit mindenki ölben vinne haza, ha magára maradna. Hatházi Rebeka erdei lakhoz vezető fái színes lufiknak hatnak, ha kipukkasztanánk őket, levélbe és virágba borulna minden. Jánosi Andreánál a hangya nem szorgos, csak kópé, a város nem szürke, hanem ezer színű. Karda Zenkő a szürrealizmus felé is kacsint egyet, Kelemen Kinga pedig a tudás szimbólumát, a bölcs baglyot hozza kellő komolysággal. Keszeg Ágnes tündérszerű lényei babos csészéből isszák a reggeli kakaót, Kürti Andreánál közös táncot lejt a bálna és kecsesebb delfin barátai. Márton Éva figurái puha felhőkön lépkednek, Moldován Mária hercege sokszínű kastély meghódítására indul. Molnár Krisztinánál a vízimentők soha nem tűzik ki a piros zászlót, Müller Kati ólomkatonáit gombócok támadják meg. Orosz Anabellánál még egyértelműen létezik az ember és természet közötti szimbiózis, Polyumedit nyusziai pedig egy bátor egérhez méltó viszontagságra adják fejüket. Olvasni csodás, sugallja Simon Eszter Nóra illusztrációja, de szeretni sem kutya, válaszol rá Sózöld Margit képe. Ott vagyunk otthon, ahová templomainkat építettük, gondolhatná Starmüller Boróka. De ott is otthon vagyunk, ahol a mese nagyanyói fejkendőt hordanak. Jut eszünkbe Szabó Zelmira kollázsáról. Székely Géza a gyászméltóságát, Szilágyi Tosa Katalin az összeboruló ember és macska családot ábrázolja. Szuher Ágnesnél százféle sárga-barna a táj, Tomos Tündénél pedig tök lámpás fejű a hagyomány. Unipán Helgánál a murok szinte túlnőtte a nyuszit, Vas Józsefnél pedig a nap és a hold őrzi a királylány hajkoronáját. Vencel János kisfiúi pedig, mintha valamennyien a hét krajcárból költöztek volna közénk, hirdetni a jóságot és empátiát. Azt írtam, amit első ránézésre sugaltak az illusztrációk, de minden rajz, festmény, kollázs mögött egy irodalmi szöveg áll, amely a fantázia motorja. 31 alkotót említettem, ennyien szerepelnek a Napsugár és Szivárvány gyermekirodalmi lapok illusztrátorainak tárlatán. A szervezők 23 év terméséből válogattak. Gyűjteményünk bevallottan történeti, dokumentarista jellegű, mondta a Koloratúra című tárlat megnyitóján László Noémi, a Napsugár főszerkesztője. A sikeres illusztráció a bátrak műfaja. Azoké, akik tudják, hogy a jó képnek a szövegtől el kell rugaszkodnia, és azoké, akik ugyanakkor ismerik a határt, amin túllépve a kép az ihlető szövegtől már elszakad. Ez is László Noémi gondolata, akit arról kérdeztünk, milyen elvek szerint válogattak 23 év terméséből, hogy az reprezentatív legyen.
Ahogy Zsigmond Nemesen elmondta a megnyitó beszédében, ez nem az első ilyen jellegű kiállítása a Napsugár és Szivárvány gyermekirodalmi lapoknak. Azt hiszem, hogy 20 esztendeje, tehát pont abban az említett 2000-es esztendőben volt az Állami Magyar Színház folyosóján Napsugár kiállítás, ha nem is ennyire keretes formában, de ugyanez volt ott is az elképzelés, hogy bemutatni azokat, akik a lapok oldalait illusztrálják. Azért érdemes ezt megtenni, mert nagyon sok értékes művész dolgozik együtt velünk, és némiképp úgy érezzük, hogy kötelességünk ezt meghálálni nekik, hiszen tulajdonképpen érdemben nem tudjuk meg. Az a munka, amit ők érettünk és a gyermekekért végeznek, tulajdonképpen megfizethetetlen, és ilyen értelemben ez a mi hálánk, hogy egy csoportos kiállítást szerveztünk nekik, egy közösségi fészket kanyarítottunk a lelkük köré, hogy érezzék, de meg vagyok győződve, hogy enélkül is érzik, hogy a Napsugár az tulajdonképpen egy alkotói család, és mi ezt szerettük volna mindazoknak megmutatni, akik a művészet barátai, és akik érdeklődnek a kiállítások iránt, hogy elmenjen a híre annak, hogy itt Erdélyben van egy képzőművészi kör, akik szívükön viselik a gyermekek képi kultúrájának kialakítását, a gyerek ízlésvilágának csiszolását, és hogy mindezt a Napsugár és a Szivárvány segítségével teszik.
Mit gondolsz, mennyire van nehéz dolguk? Hiszen ha megnézzünk egy mai rajzfilmet például, akkor az olyan szájbarágos, egyértelmű, kicsit banális. Itt pedig olyasmit látunk, ami az a gyerekeknek a fantáziájára nagy mértékben szükség van, és a kényelmet azt kiiktatja. Mennyire vevők a gyerekek, mennyire nehéz tanítani őket arra, hogy például asszociációk szülessenek szöveg és illusztráció között.
Ez egy érdekes és ambivalens történet. Ugye a legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek egy szupermenes vagy egy rajzfilmfigurás kiadványra kattannak rá. Mégis az a tapasztalat, hogy akinek kezébe kerül a Napsugár vagy a Szivárvány, az így felsikít vagy felsóhajt a gyermek is, hogy milyen gyönyörű. Tehát azért sikerült eljutnunk egy olyan szintre, hogy fölkeltjük esztétikai érdeklődésüket, szikrát lobbantunk a lelkükben, és ezt többek között azzal is igyekszünk támogatni, hogy ebben a két lapban az elmúlt időszakban jelentősen megnöveltük a képek arányát. Tehát most tartunk ott, hogy fele részben hozunk szöveget és képet, ez eddig nem így volt, kicsit felrobbantottuk, tehát hogy kicsit visszavettünk abból az igényből, hogy minél több irodalmat, minél több szöveget, minél több tudnivalót gyömöszöljünk a lapok oldalaira. Egy kicsit így hagytuk a képet lélegezni, és azt hiszem, hogy ezzel elcsábítjuk a gyerekeket, mert azért a gyermek még mindig fogékony a szépre, attól függetlenül, hogy mennyire bombázzák őt különféle digitális vagy elektronikus utakon mindenféle jellegű más képekkel. Én azokat sem ítélném el, hát az a mai világunk része, de az az igazság, hogy én azt látom, hogy az igazi érték és az igazi szépség, hogyha méltó módon tálaljuk, akkor még mindig hódít. Van mágneses ereje, Supermannek nincs.
Hogyan sikerül felkutatni új és új illusztrátorokat? Ugye vannak emberek, akikről lehet tudni, hogy jól rajzolnak, gyerekekkel is foglalkoznak, gyerekeknek közölnek képanyagokat, és akkor velük könnyebb. De hogy bukkansz rá újabb és újabb emberekre? Nem hiszem, hogy ez olyan könnyű feladat lenne.
Hát nem, ez elsősorban feladat és kihívás. Ezzel szeretek foglalkozni. Nyilván nem egyedül foglalkozom ezzel, hanem így a teljes szerkesztőség, ugye hárman, Berki Timea, Baksára, László Noémi Kupak tanácsa szokott a felől dönteni, hogy valakivel belevágunk-e vagy sem egy illusztrációs kalandtúrába. Sokan jelentkeznek, tehát levelet írnak nekünk, bemutatkoznak, portfóliót küldenek, és akkor összedugjuk a lányokkal a fejünket, és önkényesen biza a lapunk és értékeink ismeretében eldöntjük, hogy szerintünk odavaló-e vagy sem, és akkor, hogyha úgy gondoljuk, hogy odavaló, akkor küldünk próba munkát, és azért tulajdonképpen hosszú távon azon áll vagy bukik egy-egy művésszel kialakított munkakapcsolat, hogy mennyire tudunk jól kommunikálni, mennyire tud a művész határidőre dolgozni, hogyan alkalmazkodik a szöveghez, merre fele bontja ki azt az illusztrációt, mennyire felel meg neki az, hogyha időnként azt mondjuk, hogy ezt a szőrös lábat most mi levágjuk, mert ez itt gyereklap, mert volt már ilyenre példa, és egyebekre is volt, hogy cigarettát kivágtunk, tehát hogy voltak drámák is természetesen, mert a művészek kényes lények, és nehéz beleszólni a munkájukba, néha pedig, mivel hogy gyereklap van a kezünk között, ez bekövetkezik, tehát mindenképpen a kulcsfontosságú tényezője ennek az egész kapcsolatnak és a folyamatnak a sikeres kommunikáció, én úgy látom.
És mennyire fontos a technikai sokszínűség? Ugye van olyan, hogy az eredeti olajfestmény, kollázs, grafika, pasztel, tempera, stb. Számít-e nektek az, hogy nagyon sokféle legyen? Vagy elsősorban nagyon jó legyen, és nagyon odaillő legyen, és ezt a felét kimondottan a művészre bízzátok, és nem baj, hogyha mit tudom én, egy fél évig tulajdonképpen a művész technikáját illetően nem olyan sokszínű alap.
Az az igazság, hogy azt hiszem, hogy ez a csapat, akik most igazgatják a napsugár és a szivárvány ügyeit, mi így erre nem gondoltunk, hogy legyenek változatos technikák a labban, de természetesen, hogy vannak, hiszen ahány képzőművész, annyiféle illusztrációs út és lehetőség merül fel. Ott szólhatunk, vagy szólunk is bele abba, hogy mégis milyen technika kerül a labba, amikor úgymond kiosztjuk a szövegeket, mert van egy olyan fázisa a munkánknak, amikor a beérkezett írásokról eldöntjük, hogy melyik írás kihez kerül. Ez is egy elég felelősségteljes döntés, nekem ez a kedvenc mozzanatom, amikor Baksárával ketten összedugjuk a fejünket, és úgymond kiosztjuk a lapot, ezt így nevezzük. És hát mivel, hogy már némi tapasztalattal rendelkezünk, ugye könnyebb volt az előttünk Zsigmond Demesének, aki 30 éven át főszerkesztette a lapot, és ő a szerzők és illusztrátorok pápája, mindenkiről mindent tud, hát mi még annyira nem, de azért már van egy elképzelésünk arról, hogy ki hogyan dolgozik, és arról is, hogy kinek mi tetszhetne. És igyekszünk mindig úgy osztani, hogy legalábbis szerintünk az a szöveg azzal a művésszel jó barátságban legyen, és ennek köszönhetjük azt, ami itt ezekben a termekben tapasztalható, hogy ez egy rendkívül jó hangulatú, pozitív, kisugárzású gyűjtemény, azért, mert én úgy gondolom, hogy ezt nem penzumként végzik ezt a munkát, hanem jókedvel és szívvel, lélekkel, és ez látszik.
Nagyon sokáig voltál szerzője a napsugárnak, és akkor most, hogy mondtad, kiosztjuk a szövegeket, tehát már nem az van, hogy megnézed a napsugarat, és júj, Kürti Andi rajzolt a versem mellé, hanem az van, hogy XY-nak a szövege is rajzolnak mellé. Furcsa neked, hogy egy más státusból nézed most a lapnak az életét?
Nem furcsa, mert imádom ezt a munkát végezni. Tehát vannak a lapszerkesztéssel járó dolgok között olyanok, amelyek rendkívül nehezemre esnek, és bizonyos tekintetben nagy erőfeszítés egy költőnek, hogy ebben a világban helytálljon. De ha ezt félretesszük, akkor én csak azt tudom mondani, hogy én oda és vissza vagyok attól, hogy szerkeszthetem ezt a lapot, és minden hónapban igyekszem a lehető legjobbat nyújtani, és a legtöbb energiát ebbe fektetni, annak érdekében, hogy az valóban olyan legyen, ahogy az előbb mondtuk, hogy aki kinyitja, az ne tudja letenni. Én úgy látom, hogy ezen áll vagy bukik-e két lap sorsa, hogyha képesek leszünk folyamatosan valami olyannal előrukkolni, ami számít, amit nem lehet megkerülni, akkor nincs veszve az erdélyi magyar gyermekirodalom és képi ízlésnevelés ügye.
A Napsugár korábbi főszerkesztője Zsigmond Demese 31 éven át folyamatosan azon munkálkodott, hogy az erdélyi magyar óvodások és kisiskolások, a minőségi irodalom és a szemet lelket gyönyörködtető illusztrációk közelségében nőjenek fel. A gyermekirodalmi folyóirat éléről 3 éve vonult vissza, de továbbra is szeretettel követi a körülötte zajló eseményeket, így a mostani kiállításon is találkozhatott vele a népes közönség. A megnyitó másnapján beszélgettünk vele.
Úgy képzelem ezt, hogy a kiállítás egy újabb lehetőséget, alkalmat kínált arra, hogy a napsugaras család találkozzon, a másik része pedig ennek a történetnek az, hogy ismét felmutattátok az értékeket, amelyekkel büszkélkedhettek. De hogyan rangsorolod ezeket a dolgokat?
Jaj, rangsorolni, még szerencsé, hogy a dolgokat, nem pedig az alkotókat kell rangsorolni, mert azt nem lehet. Tehát valóban a napsugár maga a találkozások fóruma volt mindig, meg az én időmben, az én 30 évem alatt állandóan gyarapítottuk, szaporítottuk az alkalmakat. Ezzel a munkánkat is nagyon-nagyon megsokszoroztuk, mert a lap ugye az íróasztal mellett születik. Csak találgatni tudtuk, hogy hogy fogadják a gyerekek, hogy fogadják. A két terjesztő kollégám tudta, hogy a tanítónők egy része és az óvónök egy része hogy fogadja. De mégiscsak ez az élő kapcsolat. Ehhez kellettek a táborok, ami azóta is, az utódaim idejében is virágzik, és nagyon jó alkalom a találkozásra, a pedagógus fórumok, a nagy országos versenyek, mindenhová elmentünk, szerencsére hívtak is, meg magunk is kitaláltunk néhányat. Sokszor beszéltünk erről a rádióban, az öttusa versenyt, meg az AS-szel közösen szervezett anyanyelvi versenyünket, vagy szintén az AS-szel szervezett Kriza János mesemondó versenyt. Ezek olyan alkalmak, ahol sok-sok tanítóval és olvasónkkal találkozhattunk, ismerkedhettünk, beszélgethettünk. De amit a tegnapi megnyitóban is pedzegettem, hogy van itt egy ellentmondás, mert az alkotó az örökké valóságra kacsingat, az célozza meg. És egy folyóirat, egy újság, az bármennyire is tetszetős, mindenképpen az elmúlásra ítéltetett. Ha éppen nem is pucolnak vele ablakot, egy hónap alatt lejár a szavatossági ideje. Néhány barátunkról tudok, aki beköttette az évfolyamokat, és könyvszerűen ott sorakoznak a régi napsugarak a polcán. Az újságok, folyóiratok sorsa az elmúlás. És az alkotók tehát úgy elméletileg nem is akarhatnak közölni egy ilyen múlandó fórumban. Ez az, amit mi mindig cáfoltunk és igyekeztünk bizonyítani, hogy érdemes a napsugárnak írni és a napsugárba rajzolni, mert maga az, hogyha értéket ad a lap, azzal önmagát menti ki a múlandóságból, és az örökké valóságnak tartja meg, meg az, hogy még mindig, hál' Istennek, nagyon nagy a példányszáma, bár csökkent az utóbbi évtizedek alatt, úgy tízezressével veszítettük az olvasókat, ennek sok oka van, most nincs idő erről beszélni, de még mindig van 20 000 példányszáma a két lapnak, és ezzel azt hiszem még mindig a Kárpát-medence legnagyobb példányszámú folyóiratai vagyunk, a Napsugár és a Szivárvány. És az is érvünk volt mindig, hogy az olvasóktól, ettől a korosztálytól különösen, az 1-4 osztályos óvodás korosztálytól azonnal sugárzik a szeretet, azonnal sugárzik a visszajelzés, az elfogadás, a befogadói öröm. Már 1957 óta a legnagyszerűbb, a legértékesebb alkotók csatlakoztak a laphoz. Ez az elődeink érdeme, aztán mi küzdöttünk, most pedig az utódaink küzdenek ezért, és nagy örömmel látom, hogy a szerzőkkel és a grafikusokkal is ugyanilyen jó a kapcsolata a mostani szerkesztőségnek. Sok új alkotó választja azt, hogy a lapba közöljön.
Ez most egy szelet ennek a 66 éves történetnek, 23 év. Minden esetre azok a képzőművészek, akiknek a munkáit megjelennek a falakon, ők általad is nyertek bebocsátást a laphoz. Mert vagy úgy alakult, hogy te kerested meg, vagy írtak egy e-mailt, vagy bekopogtak egyszerűen. Hogyan szemléled ilyen szempontból ezeket a munkákat?
Végtelen szeretettel és nosztalgiával. A két alkotó, akik a régmúlttal kötik össze a mát, Sózöld Margit és Unipán Helga. Ugye Sózöld Margit, aki nem csak grafikusa, rajzolója volt a lapnak, hanem évtizedeken keresztül fő képszerkesztője. Csodálatos munkáival jelen volt a lapban. Jóval nyugdíjazása után is, csak akkor, amikor már tényleg beteg kezéből kiesett az ecset, akkor nem rajzolt már a lapnak, de a lelke még mindig a napsugárral maradt. És Unipán Helga, aki még ma is tud rajzolni nekünk, és szeret is, és akar is. Ő a két nagy, értékes láncszemünk, aki a kezdetekkel összeköti a mai napsugárt. Én amikor oda kerültem a napsugárhoz, az egyik fő feladatom az volt, hogy visszaédesgessem, visszahívogassam Unipán Helgát, Deák Ferencet, Bitai Éva néni, a biológiai rovatok szerzője is elég nagy szünet után tért vissza a laphoz. Tehát visszahívtam a régi értékes munkatársakat, újakat, és mindig gyűjtögettük az újakat szerzőkből is, grafikusokból is. Tehát itt a falakon pompázó rajzok egy része valóban az alatt született, amíg én voltam a Napsugár főszerkesztője. Ugye egy illusztrációhoz kötődik egy történet, olyan értelemben, hogy mit illusztrál, milyen versnek, milyen mesének, a képi tovább gondolása, de kötődik egy olyan történet is, hogy hogyan született ez a rajz, hogy késett el vele esetleg a rajzoló, hogy kalapáltuk ki belőle az utolsó percbe, hogy kértük meg, hogy ezt vagy azt másképp helyezzen el, mert úgy fér az oldalon. Voltak technikai kényszerek, meg életkori, a gyerek pszichológiáját figyelembe vevő volt olyan rajzolónk is, aki egy kicsit távolabb állt a gyerekek lelkétől, és akkor neki kellett finoman sugalljuk, hogy ezt vagy azt másképp rajzoljuk bizony a gyereknek, hogy értse is meg. Mindenik rajz egy történet, egy csoda, oly változatos valóban a 31 rajzolónak, de önmagukon belül is. Például Tomos Tündének itt a falon látszik a fejlődése. Kezdeti rajzai egészen mások, mint amit mostanában rajzol nekünk. Míg a magánéleti tragédiák is benne vannak, hogyha valakit nagy megrázkodtatásért elkomorodtak a rajzai, eltűnt belőlük a piros, a sárga, és ahogy nyerte vissza a lelki egyensúlyát, úgy jöttek vissza az élénkebb színek. Története van mindenkinek, a lapnak is, és az illusztrációknak is.
Hogyha most azt kérdezném, hogy milyen a jó gyermekirodalmi lapban megjelenő illusztráció, az eléggé nagy baklövés lenne. De maradjunk abban, hogy próbáljunk segíteni azoknak, akik még gondolkodnak, hogy bekopogjanak a Napsugárhoz, hogy ők milyen értékeket kellene hordozzanak, milyen szemlélet esetleg, hogyha ezt így ki lehet mondani.
Hát szerintem nem lehet. Még csak azt hiányozni, hogy a szerzőknek mondjuk meg. Nem, valóban valami közelség a gyermekvilághoz kell azért. A legfiatalabbak, különösen a szerzők, a rajzolók még csak-csak már nem gyerekek, és még nincsenek közel a gyerekvilághoz, mert nincs saját gyerekük. Tehát szerintem ezek az ifjonti évek, igenis a formabontás, a lázadás évei, az nem igen talál a gyereklapba. Sem szövegben, sem képben. Megmondani legfőnebb azt tudjuk, hogy hát a hitelesség, és azért legyenek birtokában egy bizonyos technikai tudásnak, olyan batyunak, ami nélkül a Napsugár minőségi mércéjén nem lehet átmenni. Sem szövegben, sem rajzban. Tehát a nagyon amatőrök, a nagyon kezdők, a még botladozó zsengéket alkotók, azok még a Napsugárral várjanak, mert a gyereknek nem lehet csak kikristályosodott és megbízható értékeket adni szellemiekben is, képben is. Mert ugye a gyerek az utánzó életkorban van, és hogyha rosszat utánoz, akkor azzal rontunk, ártunk neki. Meg kell erősíteni az értékrendjét, biztos értékekkel, és aztán lehet elmondani, hogy a világban bizony azért nem ilyen biztosak az értékek, és mindig belejátszik a rosszba a jó is, a fehérbe a fekete is, de a gyereket egyszer meg kell erősíteni abba, hogy mi az a fehér, mi az a fekete, és aztán kóstolgatják meg, hogy bizony sok a szürke is.
Baksára neve már 25 éve szerepel a Napsugár és a Szivárvány oldalain, 2020 óta pedig ő a folyóirat képszerkesztője. A mostani kiállításon három munkával van jelen, képeiről az évszakok tipikus hangulata köszön ránk. Saját élményeiből mennyit kíván átnyújtani kis olvasóinak?
Azt hiszem, hogy mindenképpen egy szöveg elolvasása után az emberben elkezdenek kavarogni, feljönni különböző emlékek, érzések, és azt hiszem, hogy az tükröződik a rajzokon is, hogy igyekszem megteremteni azt a légkört.
Van itt címlapos képed is, és ilyenkor meg nem föltétlenül kell szöveg legyen, csak valahogy a hónapból vagy az évszakból valamit visszaadni. 2009-ben jelent meg ez a munkád, októberben. Hogy emlékszel erre vissza?
Igaziból ez nem konkrétan címlapra készült, mert ez is egy verses oldalnak volt az illusztrációja, amit kiemeltek címlapra, tehát volt itt is egy szöveganyag, amiből ki lehetett indulni. Ami eszembe jut erről, a kisebbik fiam, azt hiszem akkor volt igen 1 éves, és a gumicsizmája Tehát nekem teljesen más érzések, meg emlékek jönnek vissza a rajzot nézve.
Akkoriban még te is megkaptad az oldalt, megkaptad a szöveget, és ahhoz akkora méretben alkottál. Nálad például mikor is kezdődött ez a napsugaras történet?
Azt hiszem, hogy 1998-ban jelent meg az első rajzom, és azóta rajzolok. Még diák voltam akkor. Azóta rendszeresen rajzoltam. Mostanában én illusztráció jellegű nagyobb munkáim ritkábban vannak a lapokban, hiszen egyéb szerkesztési munkálatokkal foglalkozom, és inkább kis rajzocskákat rajzolok.
Ez a fajta másik tevékenység, amit igazából Müller Katitól örököltél, ez a képszerkesztésről szól, és közben meg át kell látni az egész lapot is. Ezt hogy szokott, hogy szereted?
Eleinte kicsit furcsa, de ugyanakkor érdekes is volt az egész munkálat, mert eddig külső munkatársként dolgoztam, most meg a teljes lapszületést végigkövetni, ez egy érdekes dolog, és hogy aránylag gyorsan van eredménye a munkájának az embernek, és mindig van, mert hogy határidők vannak, és kell is eredménye legyen. Jó eredménye. Egy másfajta rálátás. Én kézzel dolgoztam mindig is, a gépek világa egy kicsit távol állott tőlem, de ez most egy plusz tudás nekem is. Ehhez is jó szem, jó ízlés, érték és jó döntéshozatalok szükségesek.
Forró Ágnes előszeretettel használja a kollázs technikát, ami sajátos játékosságot igényel. Gyermekeknek szánt illusztrációin igyekszik minél többet nyújtani magából, művészetének egy másik oldalát is megmutatni. Mint mondja, egy pasztelkép sokkal hamarabb elkészül, mint egy napsugaras illusztráció. Utóbbiakon napokig dolgozik, de közben a kreativitását, a képzelő erejét is frissen tartja.
Ági, mióta is tart ez a történet a napsugárral? 86-tól talán?
Talán 86-tól, de lehet 87-től, kicsit sok.
És most csak 2000-től kezdődik. Lehet, hogy vannak olyan munkáid, amelyek még elevenebben élnek benned a 90-es évekből például?
Szerintem nem, ez egy kis váltás, változás. Más technika, kicsit más szemlélet, meg a rajzkészség fejlődése, nézem, a színek is átalakulnak. Én nagyon örvendek, és örventem, hogy nem kell kontúrt rajzolni, mert annak idején ez volt a követelmény. Megrajzolott fekete kontúrral, és kiszínezett, de annak idején 87-88, tehát egészen a változásig, ezt a színt is színre kellett bontani, tehát volt egy rajz, a fekete kontúr, és külön volt a kék, külön volt a sárga és a vörös, tehát egy kis rajzhoz 4 rajz készült. És akkor az volt, hogy a fa nem lehet zöld, a fű nem lehet zöld, tehát technikailag is nehezebben kivitelezhető. Én ezeknek azért örvendek, és ezért is ajánlottam, hogy behozom ezeket, mivel végre nincs kontúr, és akkor az általam színezett papírt és kivágások plusz tús meg akril kombinációjából jöhet létre. Végre sokkal felszabadultabb maga a kompozíció is, technika is, de az, hogy hogy néz ki. Meg ezek az egymásról tevések, tologatások, a formák, igazgatása. Én ezt így jobban szeretem, mint azt, hogy meg kell rajzolni az adott témára egy gyereket, egy állatot, vagy valami szimbólumokkal kiegészítve, hogy a meséhez, vershez tartozó elemekkel kibővíteni. És szeretem ezeket a kollázsokat, mert lehet így tologatni, rendezgetni. Egy kész rajzot már nem, vagy újra rajzolod, ami sokkal hosszadalmasabb.
Hogyha a Tamás Mária verséhez készült illusztrációdat nézzük, ez például hány darabból áll össze? Mert itt vannak madarak, van kiskutya is, amely egyébként a papíron van, tehát ő nem mozdítható, vagy tévedek?
Ez sokkal több felület, tehát ezek is különböző technikák, mert ez fújás, előbb készül festékszóróval.
Az alsó rész, a föld?
Igen, mondjuk ez. Rákerült ez a zöld, és mivel túl erős ez a zöld, akkor jönnek a sárgák, akkor ez ennek az ismétlése, és akkor itt meg kellett jelenjenek az állatok. Utána ez, tehát kiváltom a fát, külön a korona, és akkor a madarak felismerhető, hogy cinke, meg sármány, meg rigó, meg harkály, és a kislány, mert lehet, hogy ez valamelyik tavaszi szám volt, vagy a madarak világnapjára, vagy valami ez hasonló. Tehát azért igyekeztem úgy megrajzolni a madarakat, külön megrajzoltam, és kivágtam ilyen picibe. Ez egymásra építkezés, mert hogyha van egy ilyen kék alapom, akkor előbb felkerül a nap, felkerülnek a törzsek, felkerül a korona, és aztán akkor összekötöd még különböző szimbólumokat, megnézed, hogy mi hol hiányzik.
Ugye ez téli táj, és akkor kell legyen egy kicsi hó, és ezek a díszítmények a fán, most már nem emlékszem a vers részleteire, mert azért csak megjelenik, és akkor napokig készül egy-egy ilyen, mert kb. Elképzelem, hogy mi lesz, és megfestem hozzá a papírt, a fa törzse, ez vászon, és akkor megvan a textúrája, és ezek a színes tusok sokkal áttetszőbb, és akkor megfestődött a háttér.
Most már egy tavalyi Napsugár címlapjánál tartunk, és aki otthon a kollekciót fellapozza, az a januári lapszámot keresse, a címlapot nézze. Mi is azt tesszük, van itt róka is, meg madárkák, a téli tájban próbálják magukat jól érezni. Hogy érzette ma jól magad a napsugaras családban? Annyi mindent tudsz már, annyi mindent megtapasztaltál. Milyen most ez a társaság?
Örvendek, hogy fiatalodott, most én lettem a legidősebb ebben a társaságban. És hogy kerülnek új kollégák, fiatalok, akik új szemlélettel, új technikával ábrázolnak. Én még mindig a hagyományosnál tartok, mert én kézzel megrajzolom, és vágom, meg ragasztom. Mondjuk a hátránya az egésznek, hogy e-mailen küldjük a kész munkát, beszkenneled, és így küldöd el. És nincs kapcsolatod a többi kollégával. Csak ilyen kiállításokon, vagy egy-egy napsugár rendezvényen találkozol velük. Mert másképp nem tudod, hogy honnan jött, kicsoda, ki mit rajzol. Örvendek, hogy van folytatása, és lesz, és a fiatalok feljöttek, már is megjelentek.
Darvai Tünde alkotásai eltérnek a kiállítás többi munkájától. Ő ugyanis hosszú ideje talált fára fest. A Szivárvány és Napsugár számára készült illusztrációk eredetiei is fára születtek. Ezeket nem kellett berámázni. Mennyire volt könnyű hozzászokni ahhoz, hogy ezúttal gyermekeknek közvetít gondolatokat?
Nekem a festményeim is egy-egy történetet mesélnek el, viszont emlékszem, hogy amikor elkezdtem illusztrálni történetesen a Liz és a Mindentudó Porcicát, Hajós Erikának a könyvét, nagyon nehéz volt neki kezdeni, tehát először elővettem egy nagy fehér lapot. Annyira idegen volt számomra, mert hogy már előtte is úgy festettem a vásznaimat, vagy a fáimat, hogy először bekockáztam, vagy bepöttyöztem, vagy valamilyen alapszint adtam neki. Meg volt egy elképzelés, meg volt egy kompozíció a fejembe, de nem tudtam hozzákezdeni. És aztán ez lassan kialakult, a papírt is leváltottam először csak egy ilyen kartonra, aminek volt egy színe, vagy egy textúrája. Oda jutottunk, hogy most már az illusztrációimat is kimondottan fára festem.
Mondod, hogy történeteket szoktál megfesteni, akkor te a prózához jobban tudsz kapcsolódni, mint a vershez. Mindig is sokkal elvontabb, és nem biztos, hogy történetet kíván egy vers, csak egy hangulatot, vagy egy kimerevített képet például, amit megírtak egy versben.
Érdekes, mert Sára általában a verses oldalt szokott nekem küldeni. A verseknek a színeit, a hangulatát, annak függvényében, hogy most tavasz, nyár, ősz vagy télről van szó, tehát, hogy elkezdem egy hangulatisággal, és akkor aztán rajzolok, vagy festek figurákat, vagy állatokat, vagy éppen amiről szól a vers.
Szoktad-e tesztelni az ilyenfajta illusztrációidat a lányodon?
Régebben teszteltem, főleg a Liziéket, de most már egy kicsit ő kezd kinőni ebből. Nyilván nagyon sokat olvas, de hogy van egy képi világa, úgyhogy általában megmutatom neki, de mikor kisebb volt, sokkal több visszajelzést adott, mint most.
De mennyire szereted ezt csinálni, hogy együtt dolgozni a Napsugárral, meg egyáltalán gyerekeknek dolgozni?
Szerintem, mint ahogy a főszerkesztők is mondták, egy nagyon erős kapocs van köztünk. Nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy dolgozhatok nekik. Volt egy sorozat, hogy az illusztrátorokat és a írókat, költőket megkérdeztek, és egy rövid bemutatót írtunk magunkról, hogy hogy jutottunk a laphoz, és én emlékszem, hogy már akkor úgy fogalmaztam, hogy gyerekként, ahogy olvasgattam és forgattam a Napsugárt és a Szivárványt, akkor kívánkoztam, hogy milyen jó lenne valamikor rajzolni vagy festeni a Napsugárnak.
És akkor még bármikor vállalsz, amikor felkérnek?
Azt hiszem, hogy soha nem mondtam nemet, úgyhogy én általában mindent szeretek, amit küldenek nekem. Valószínű pont emiatt, hogy úgy válasszák ki a szöveget, hogy illik a te képi világoddal.
A besztercei születésű Pojumedit 2019 óta rajzol a Napsugárnak. Tanulmányait a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karán végezte, egy ideje képeslapokat, noteszeket, naptárakat készít és árusít. Együttműködött már a Pukbáb Színházzal, a Kolozsvári Kulturális Központtal, a Mega Imázs Üzletlánccal, a Körturest Könyvesbolttal, kiállított a Kluzsotronik Fesztiválon, és már könyvet is illusztrált. Editet először arra kértük, hogy gyermekkori napsugaras élményeiről meséljen. Ők például várták-e hónapról hónapra a friss szivárványt és napsugárt?
Igen, vártuk, és számomra szinte hihetetlen volt, amikor elkezdtem illusztrálni a napsugár szivárvány gyermeklapokba. A mai napig is egy élmény, és mindig szívesen várom a havi mesét vagy történetet, amit illusztrálhatok. Az egyik grafikus barátom, Vas József kérdezte, hogy nem-e szeretnék illusztrálni a napsugár szivárvány gyermeklapokba. Így hát felkerestem őket, nyitottak voltak, kaptam pár próba történetet, rajzot. Ezeket elkészítettem, és így kezdtük el az együttműködésünket.
Nézzük meg akkor ezeket a munkákat, amelyek ki vannak állítva. Mese a fehér csillagos sündisznóról, Lengyel Balázs meséje. Itt van kettő darab illusztráció, ez a kettő tartozik a meséhez, ugye?
Igen, igen. És van még egy, de az nem jelenik itt meg. A sünik télen a hó alatt alszanak. Ez is egy kedves mese volt, és szívesen illusztráltam már, azt hiszem lassan 3 vagy 2 éve. Van úgy, hogy egyszer olvasom el a mesét, és akkor már van ötlet, hogy esetleg hogyan kell kinézzen a karakter az én világomban. De van, hogy többször elolvasom, alszok még egyet rá, és valahogy mindig alakul, mert úgy érzem, hogy minden mese, ami a napsugárban, illetve a szivárványban van, nagyon kedves és egy barátságos világot nyit meg számunkra. De általában a mese az első, és utána születik meg annak alapján az illusztráció.
Egyel odébb lépünk, és itt van két szivárványos illusztráció, képregény. Mind a kettő 4 részből áll, és 2 figura van mindig már a címben, akik megjelennek, Bruno és Borka az első. Kik ők?
Bruno és Borka kísérték végig a szivárvány hátlapját 2022-2023-as évben. Ők a főszereplők, és minden hónapban új dolgokat tapasztalnak, illetve csintalanságokat követnek el. Ők igazából jó barátok, de legtöbbször ott van a kutya-macska barátságnak a jellegzetessége.
Ilyenkor például milyen instrukciókat kapsz Nonóéktól?
Kapok pár kulcsszót minden hónapra, és akkor én elég szabadon tudom azt értelmezni és megrajzolni. Úgyhogy ez sokat számít és segít, vagy ezt így szeretem.
Közben Bruno és Borka is gondolom a szívedhez nőtt, mint ahogyan aztán Nózi és Nudli, ők korábban voltak.
Igen,
egy éve.
Ők voltak az elsők, akikkel indult ez a képregény sorozat a szivárvány hátlapján. Ők is nagyon kedvesek számomra. Itt is nagyjából ugyanaz a gondolat, és havonta jelennek meg. Különböző kalandokban részesülnek, ők úgymond testvérek, és vannak jelenetek, ahol a családban jelennek meg, vagy együtt ünneplik a karácsony, szóval ezek a hagyományos családi összejövetelek is benne vannak a sorozatban.
Most éppen 2 nyusziról beszélünk.
Igen.
Az előbb volt egy cica és egy kutya. Mi következik akkor?
Szeptembertől, mármint ettől a hónaptól új karakterekkel ismerkedünk meg, és pedig ez 2 egérke lesz. Cinci és Gombi. A többit majd meglátjátok az elkövetkezendő képregényekben. Már megvan nagyjából, hogy kb. Minden hónapra mi kerül. A Cinci és Gombi sorozatban az az extra, hogy minden hónapban megismerkednek egy új hangszerrel. És akkor ez valamilyen szinten tanulságos jellegű, de nem csak ez. Mert hogy a Bruno és Borkában, a Nózi és Nudliban is voltak tanulságos történetek, úgy gondolom. Minden képhez jár egy rövid szöveg is, amit a napsugár szerkesztőség írja.
És vajon a képregény, ahogyan téged választott, ez most a napsugár által van, vagy már korábban is volt, vagy ezt a vonalat máshol is folytatnád?
Igazából itt kezdődött az a képregény sorozat rajzolásom, és nagyon megszerettem, és remélem, hogy sokáig fogjuk folytatni. Gondolom, minden évben valami újat majd kitalálunk, hogy a gyerekeknek is izgalmas legyen.
Jánosi Andréát a különböző városokat bemutató kincses képeskönyv sorozat illusztrátoraként is ismerjük. Ezek a kötetek sokalakos, részletgazdag, dinamikus képeket vonultatnak fel. Így nem lepődtem meg, hogy a koloratúra tárlaton kiállított munkái is hasonlóan alaposak. Andi Boldog Macska Gazdi, ezért az talán mégis meglepetés, hogy most a hangyákra összpontosított, de hát tudjuk, a hangyák is roppant jó fejek.
Valószínűleg már a megrendelés is egy kicsit ilyen céltudatosan érkezik hozzám, hogy legyen minél több szereplő emberállat és épület benne, de gondolkodtam azon is, hogy mi lenne az a téma, amihez én nem tudnék sok embert gyártani, és hát nem tudom, hogyha esetleg csak a tájról szól, vagy csak egy falevélről, vagy valami, de hozhatna engem nehéz helyzetbe egy vers, egy szöveg, de valahogy ezek tényleg ilyen testhez álló felkérések, és ezt nagyon szeretem, tehát ezt nem tagadom egy percig sem. Itt most azért felszabadulás ez a sorozat volt, mert ugye ez lejárt Nonónak ez a mesesorozata, mert végre hangyák voltak a szereplők, tehát itt aztán nem kellett utána nézni, hogy középkori-e, vagy milyen öltözetbe, vagy milyen nemzetiségű, hanem hangya, és a hangyák élik az életüket, és tulajdonképpen egy írtó jópofa család sztori kerekedik ki ebből, hogy zajlik egy sok gyerekes családnak az élete, amit én is csak másokat megfigyelve látok, hogy azért az nem egyszerű, és az a logisztika, hogy van 10 darab gyerek, és az anyuka hogyan boldogul velük. Apuka nincs, de ez rendben van a hangyák esetében. És különböző hülyeségek, hogy tudja összetartani ez a mama ezt a sok gyereket, mindenféle kaland éri őket, és értelemszerűen egy ilyen sok gyerekes családban káosz van, rumli rendetlenség, és minden is, akkor ez írtó jó szórakozás, mert ilyenkor aztán elengedem a fantáziámat, nem kell sokat dokumentálódni, és megy ez nekem könnyen.
Tehát akkor a próza, vagy a mese megy neked jobban, mert hogy ott van ugye történet, és sztorizgatás, és sok szereplő, és kevésbé a vers, ami lehet, hogy egy elvontabb képet kérne?
Hát ha nem illusztráltam volna verseket, akkor mondanám, hogy így van, de nem így van. Hát verse válogatja most nehezebb helyzet szerintem minden esetben, és ezt szerintem nem csak én állítom, hogy a vers egy nehezebb műfaj, mármint annak az illusztrálása, ott tényleg vannak olyan dolgok, amikkel meg kell küzdeni, és nem talál ez a stílus ahhoz, tehát már volt szerencsém ilyenhez, itt viszont teljesen mást kellett kihoznom magamból. Tettem erre is próbálkozást, ebben kevesebb tapasztalatom van, vagy kevesebb a múltam ebben a tekintetben így. A vers nagyobb kihívás, és több munkát és gondolkodni a valótad egy illusztrátornak. Ez egy ilyen törvényszerű valami. A mese sem biztos, hogy olyan nagyon cselekménydús. A Nonó meséi ilyenek voltak, nagyon élveztem, itt aztán meg lehet fogozni bármelyik sorban, gyakorlatilag minden második, harmadik sorban történik valami más, tehát több a kombinációs lehetőség, nagyobb a szabadság ilyen tekintetben. Külön örülök, hogyha állatokkal kell kombinálni, mert a hangya olykor többre képes, mint az ember mozgásilag, hajlékonyságban, arckifejezésben is, akár milyen furcsa ezt mondani. Két nagy hangya szem is tud nagyon kifejező lenni, és nagyon sok mindent közvetíteni.
Állandóan gyarapodik az a csapat, amelyik illusztrál Szivárványnak és Napsugárnak. Szoktátok-e követni egymás munkáját? Vannak-e számodra meglepetések, hogy ne megjelent egy új arc, van egy más stílus, vajon ki ez, honnan bukkant fel?
Abszolút, tehát én csak kapkodom a fejemet, hogy mennyien vagyunk most már, tehát az a jó a Napsugárban, hogy vannak ezek a találkozások, tehát hogyha mi élőben sosem találkoznánk, akkor tényleg csak egy kép maradna, egy illusztráció, amit egy névvel kellene összehozni, nem társulna hozzá arc. Ez, hogy mi találkozunk, én mindig szinte döbbenek, hogy úristen, hát ennyire fiatalok, már 20 évvel fiatalabb, mint én, ilyen jó dolgokat sem nem létezik. Most a stílus, technika és mindenféle egyéb más is változik, tehát ezt egy el kell ismerni. Olykor irigykedve is nézem, hogy most már digitálisan mennyire jó dolgokat tudnak kihozni. Én is tudnék ilyesmit, mert hogy én is művelem ezt a műfajt, csak nekem nem annyira testhez álló, és már úgy érzem, hogy nem akarok változtatni, de látom a lehetőséget ebben, és vannak, akik nagyon roppant ügyesen művelik a digitális illusztrációnak a technikáját.
Star Müller Boróka idén júniusban végzett a Kolozsári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem grafika szakán. Egyetemistaként pedagógusok által használt tekergő mesekártyákat rajzolt. Volt már egyéni és csoportos kiállítása is, és a Napsugár 2022-23-as évfolyamával kezdődően az Épített Örökséget bemutató rovat illusztrátora. Hamarosan a munkafolyamatról beszél, de előbb arról, hogyan kezdődött az ő napsugaras kalandja.
Egy önkéntes programon voltam, díszletet terveztünk, ez egész gyerekprogramra, úgyhogy nagyon összeillik a kép. És édesanyám írt, hogy Nonó felkereste őt, hogy vajon nem rajzolnék szívesen épületeket, mert hogy látott egy képet az egyik rajzomról. Természetesen egyből benne voltam, mert hogy napsugár ez hatalmas szó volt, bár én nem kaptam gyerekkoromban, és nagyon csalódott vagyok. Nem nagyon térek el a realitástól, csak színekben inkább próbálom átformálni, mert mindig azon gondolkodom, hogy vajon ha a gyerek megjegyzi a rajzomat, és élőben látná az épületet, felismeri-e. Úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom, hogy nem tudok jobban elrugaszkodni az egésztől, de hogyha tanítok már ezzel valamit, vagyis az emlékezetében benne marad, ez már egy nagyon nagy dolog számomra. Meg szoktam kapni előre a rajzokat. Van, hogy többszögből is kiválasztom én, amelyik tetszik, vagy kikeresem én az adott épületet, és formálgatom, amennyire csak bírom, tudom.
Induljunk Kolozsvárról, hogy innen például mi volt az, ami eddig hozzád került.
Kolozsvárról volt a Kakasos templom, és annyi épületet rajzolok még az egyetemre is külön, hogy már keverem, hogy melyiket hova, egyébként imádom az épületeket. A Kakasos templom az megmaradt. Én élőben csak elszaladtam előtte, és most először láttam rajzon, vagyis mikor átrajzoltam igazán azt a kakast. Itt élek 3 éve, de nem nagyon ismerem még az épületeket sajnos, úgyhogy ez nekem is jó, mert rengeteget tanulok ezáltal.
Ami a technikát illeti, hogyan halad a folyamat?
Hát én perspektívából szörnyen rossz vagyok, úgyhogy digitálisan csinálom, mert sokkal egyszerűbb ott átrajzolni a vonalakat kép alapján, és utána meg a színezés az már egyszerű. Az ecsetekkel ott játszok, textúrákkal, amit élvezek, de digitálisan az egészet.
És színben az ember mennyire mer elrugaszkodni, vagy mennyire mer másat álmodni bele a rajzba?
Az első sorozatnál semmit nem változtattam, mert ott még nagyon izgultam, és meg akartam felelni. A másiknál már kezdtem merni, árnyékokat színesen, vagy több mintát, kevesebb egyenes vonalat, és utána kialakult egy saját színpalettám, amiből nagyon nehéz volt kitörni. Most meg lettem kérve arra, hogy az új évadnak más színpalettáját használjam, és ez nagyon nehéz volt megtalálni, úgyhogy most a kékes részek jönnek.
Maradunk ugyancsak az épített örökségnél, vagy megpróbálkozol egy más területtel is, egy verssel például?
Kaptam már versillusztrálást is. Aminél én mindig elbukom, az az, hogy nem találom ki előre, nem gondolok arra, hogy lesz ez kinyomtatva. Ugye mindig veszít a színéből, és sokkal sötétebbek lesznek, nekem pedig elég sötét korvonalaim vannak egyébként is. Úgyhogy azok nem is sikerültek olyan jól, mert borzasztóan sötétek lettek, és gyerek újságban eléggé depresszív, de élvezem, csak én még nagyon meg kell tanuljam ezt, hogy melyik az a színes világ, ami nem csak épületek, hanem egy kedves forma a gyerek számára.
Frissen végeztél gyakorlatilag az egyetemen, és lehet azt mondani, hogy lendületet, erőt kapsz a napsugaras tevékenységedből is?
Ami nekem nagyon jól jön, az a rutin, hogy mindig van egy hét, egy hónapban, amikor ezt meg kell csináljam. Az egyetem az Covid óta szörnyen kaotikus, ott nem tudok semmilyen stabil dologra számítani. A napsugárzás stabil, arra számíthatok, és ez nagyon sokat segít ilyen szempontból.
Simon Eszter Nóra szülővárosában, a kolozsvári Bátor István elméleti líceumban érettségizett, ahol egyéni rajzkiállítása nyílt, és megkapta az Orbán István díjat. Ezután a Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem ruhatervezés szakán tanult. Dizájnerként táskákat, dekorációs kellékeket tervez, és beltereket rendez. Simon Eszter Nóra egyik büszkesége az a rajz, amelyet Sikó Barabási Eszter meséje ihletett.
Amott látható a legelső illusztrációm a napsugárnak, 2021, az azt jelenti, hogy igen, ez a 2,5 éve, hogy úgy mondjam, azt összekészítettem.
És aztán itt van a Janikovszki Éva a porszívó fűnyíró helikopter című szövegére az illusztrációd, ez akkor későbbi?
Fél évre rá, hogyha jól emlékszem. Az én napsugaras kalandom egy általam megírt e-maillel kezdődött, amit szépen elküldtem a napsugárnak, hogy szívesen illusztrálnék, hogyha igényt tartanának a munkáimra, és akkor küldtek néhány próbaszöveget, hogy teszteljék a képességeimet. Persze mappát is küldtem, akkor gondolom, hogy úgy gondolták, hogy megér egy próbát. Hát elküldtem a próbarajzokra az eredményeket, és annak alapján küldtek nekem később egy szöveget, amit illusztráljak a szivárványba, hogyha jól emlékszem.
Eddig akkor többnyire szivárványos?
Többnyire szivárványos volt, néhány napsugár is, de nem sok ahhoz képest.
Az ember ugye kap egy szöveget, jön az ihlet, és elvarázsolja saját magát is azzal, ami majd a végeredmény lesz a papíron közben. Mi történt? történik?
Először is vázlatolok, leszögezem magamban, hogy körülbelül hol terjedjen el a rajz a lapon, persze annak alapján, amit küldenek, mert ugye számon kell tartani azt is, hogy mennyi vágódna le a képből esetleg, vagy pedig a szöveget mire lehet rátenni, mire nem lehet rátenni, hogy olvasható maradjon, főleg egy gyerek számára. Annak alapján vázlatot készítek, sokszor több variánst is elküldök, együtt eldöntjük, hogy arról van szó, hogy tényleg dilemmás dolog, hanem akkor pedig neki fogok egyedül és színezek, és utána én szoktam digitálisan is még rárajzolni a kézirajzra.
Majd egyszer csak elérkezik a pillanat, hogy megkapja az ember a hónap elején a szivárványt, napsugárt, elcsodálkozik ismét, hogy hú, hova kerültem?
Igen, mindig olyan jó leső érzés, amikor elképzelem, hogy a gyerekek az óvodában vagy az iskolában lapozgatják a napsugarat, egyszer csak kinyitják oda, amit én rajzoltam, és vajon milyen élményként éri őket ez a rajz. És mindig remélem, hogy úgy reprezentálja a mesét, vagy a verset, amit rajzolok, hogy ugye a gyerekeknek az elméjében is egy kicsit olyan boldog érzés jelenik meg ezek láttán.
A legjobb az lenne, hogyha az ember így illusztrátorként kimenne a gyerekek közé, és akkor ott beszélgetne velük, hogy egyik-másik munka hogy hatott rájuk, stb. Eddig voltak-e visszajelzések, amelyek elérkeztek hozzád?
Sajnos nem nagyon, mert hogy én a bezártság a Covid alatt kezdtem el illusztrálni, és elég nehezen állt vissza minden a normális kerékvágásba, hogy nekem nem volt lehetőségem interakcióhoz a gyerekekkel, utána pedig a munkahelyem miatt ugye 8 órát dolgozom naponta, és nem nagyon van lehetőségem elszakadni, hogy programokra járjak, de én nagyon szeretnék gyerekeket látni.
És neked vajon vannak-e gyerekkorodból napsugaras élményeid?
Igen, mindig nagyon vártam a napsugarat. Az óvodában emlékszem, volt egy napsugár, amit mai napig is őrzök, aminek nagyon tetszett a borítóképe, úgyhogy ez fogott meg mostanában is, amikor ugye illusztrálok, hogy ennyire fontos lehet egy gyereknek egy rajz, hogy felnőtt koráig őrzi azt a képet, csak azért, mert valamiféle emlék kötődik hozzá, és szerintem ez egy csodálatos dolog.
A Szivárvány és Napsugár gyermekirodalmi folyóiratok illusztrátorainak Koloratúra című kiállításán jártunk, néhány alkotót is megszólítottunk. A folyóirat efemeréletű, mondotta Zsigmond Emese volt főszerkesztő. Egy tárlat élete még végesebb, mint egy havi kiadványé. A Koloratúráé például alig egy hétig tart még a Kolozsvári Művészeti Múzeumban. Ezért siessenek, nézzék meg az alkotásokat, mielőtt azok visszabújnak a Szivárvány és Napsugár lapjaira. Ferenc Zsolt nevében is köszönöm, hogy meghallgattak. Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.
Felkelni még ilyen korán reggel, nem akarok piros pulcsit, kérlek anya, tedd el. Nem akarok reggelizni, kicsit fáj a hasam, nem akarok fésüködni, ne húzd meg a hajam. Nem akarok cipőt venni, nem látom a párját, nem akarom cipelni a hátamon a táskát. Nem akarok tornazsákot, nem bírok el ennyit. Nem akarok, nem akarok, nem akarok semmit. Nem akarok tehát inni, eltörött a bögrém. Nem akarok fogat mosni, elfogyott a fogkrém. Nem akarok bojtos sapkát, nem fázik a fejem. Nem akarok vastag kesztyűt, szorítja a kezem. Nem akarok orrot fújni, nem folyik az orrom. Nem akarok elindulni, hadd maradjak itthon. Nem akarok 10 óra itt, nem viszem a kiflét. Nem akarok, nem akarok, nem akarok semmit. Nem, nem, nem akarok.